Hallgassuk meg ma is ezeket a sorokat a Bibliából is, Péter második levele első részéből. Olvasom az első 11 verset. Ha van előttünk Biblia, akkor kövessük a szemünkkel. Ha nincs előttünk Biblia, akkor legközelebb hozzunk magunkkal, és most megkövessük a fülünkkel és a szívünkkel. A szívünkkel mindannyian kövessük. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Imádkozzunk! Urunk, olyan jó volt arról vallani az énekben, hogy Te gondolsz ránk. Nem csak néha-néha eszedbe jutunk, hanem most ott a mennyei dicsőségben a Te atyád előtt folyamatosan közben jársz értünk. Könyörögsz azért, hogy Isten az ő szent lelkével, ami mennyei atyánk, tartson meg bennünket az ő szeretetében, a vele való közösségben, mindabban, amiért Te meghaltál, mindabban, amiért Te az egész életedet adtad, és oda is adtad, hogy a miénk lehessen. Köszönjük ezt a nagy gazdagságot, amiről már hallhattunk itt, és köszönjük neked azt a nagy gazdagságot, amit még készítettél a számunkra. Olyan jó azt tudni, hogy ha minden nap újabb és újabb részeit fedezzük föl azoknak a kincseknek, amiket Te adtál nekünk, akkor sem fogunk a végére jutni ennek soha. Hogy az örökké valóság is kevés ahhoz, hogy beteljünk azzal, amit Te ajándékozol nekünk. Urunk, kérünk Téged azért, hogy ma is ajándékozd ezt nekünk. Ma is töltsd meg a Te kincseiddel az életünket, a szívünket. Mutasd meg, hogy mit jelent az, hogy Te gondolsz ránk, és megáldasz minket. Amen. Két fontos szó van a mai címben, annyira fontos, hogy a sorozat címében is benne van ez a két fontos szó. Mi ez a két fontos szó a mai címünkben? Nem tudom, hogy látszik-e itt a hátam mögött. Teljes igyekezet, pontosan a teljes igyekezet. És a sorozat cím szembeállítja valami mással, amivel könnyen összekeverjük a teljes igyekezetet. Figyelmetlenül hajlamosak vagyunk azt, ami két különböző dolog összekeverni magunkban. Mi ez a másik szó? Ami a teljesítménnyel, pontosan. Ugye a sorozatunk címvel az, hogy a teljesítmény helyett teljes igyekezet. Lehet, hogy majd egy kicsit annyiban módosítanám, de csak ha már jól fogjuk érteni, hogy melyik miről szól, hogy teljesítmény után teljes igyekezet, de egyelőre ezt még ne is halljuk, ezt a mondatot, mert most még csak félreérteni tudjuk. Ahhoz, hogy jól értsük a sorozat címét, meg jól értsük a mai alkalmat, mielőtt a teljes igyekezetről beszélnénk, két másik szóra érdemes odafigyelnünk, és most felolvasom a mai igét, és figyeljük meg, hogy mi az a két másik szó, ami megelőzi a teljes igyekezetet, legalábbis az igében. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mi az, ami megelőzi a teljes igyekezetet? Éppen ezért nagyon jó. Ugye a magyar fordításban két szó, az eredeti görög szövegben három szó, de ez az éppen ezért, ez nem véletlenül előzi meg a teljes igyekezetet. Mit jelent ez, hogy éppen ezért? Ez mi ez a kifejezés? Mit hordoz ez? Igazolás? Indoklás, megerősítés? Hogyan, milyen kapcsolatot feltételez a korábbiakkal, amit korábban hallottunk? Hogy? Az előzményekre utal vissza. Ok, okozat, célzat, pontosan, nagyon jó. Következtetésről van itt szó, ez egy következtetésre utal, ez az éppen ezért. Ez egy nagyon fontos két szócska, vagy nagyon fontos ez a két szócska, amit szerepel, hogy éppen ezért. Ami ezután jön, az következménye annak, amiről eddig szó volt. Tulajdonképpen így fordíthatnánk, vagy így fogalmazhatnánk át ezt az éppen ezértet. Ami ezután következik, az annak a következménye, amiről eddig szó volt. Sorrendet állít fel. És amikor sorrendet állít fel, akkor figyelmeztet is bennünket, hogy ne keverjük össze a második lépcsőt az első lépcsővel. Tehát ugye sorrendben melyikre szoktunk először rálépni, hogyha úgy logikusan meg észszerűen lépkedünk, először az első lépcsőre lépünk, és azután következik a második lépcső. Ne keverjük össze egymással az első lépcsőt, meg a második lépcsőfokot egymással. Hogy értsük a súlyát annak, hogy ezt a sorrendet megtartsuk, egy talán szintén többségünk számára közös ismerőssel, hogy annak a példáját hadd hozzam, ki az, aki emlékezni vél ifjúkorából, gyermekkorából Megmesterre. Sokan ismerjük Megmestert. Ki ez a Megmester? Egy kecske, nagyon jó, egy kecske a történetben. Aki mindenhez ért? Tényleg mindenhez ért? Nem ért az semmihez. Nem igaz, hogy semmihez sem ért, de nagyon kevés ezért. Ugye, tessék? Tele van igyekezettel, nagyon jó, tele van igyekezettel, köszönjük szépen. Ugye Megkelek az ezermester így hirdeti magát, ő az, aki azt mondja magáról, hogy ő mindenhez ért. És aztán újra és újra felsül mindenben. Lehet, hogy van, aki közülünk még emlékszik arra, hogy hogyan derül ki az, hogy ő mennyire nem alkalmas kőművesnek. A tetővel kezdi, bocsánat, hogy itt vannak, akik rendesen csendben jelentkeznek, és azokra figyelek, akik hangosan bele kiabálnak, de valóban szerintem valószínűleg ugyanezt mondtad volna, Gergő, te is, hogy a tetővel kezdi az építkezést, és aztán a szerencsétlen ügyfeleket odaállítja, hogy fogják a tetőt, tartsák a tetőt. Az egy nagyon emlékezetes jelet számomra, amikor azok a szegény malacok, akik megkérték, hogy disznólat építsen nekik, ott állnak és szenvednek azon, hogy már össze-vissza törnek, már szakad róluk az izzadság, már rosszul vannak tőle, hogy tartják a tetőt, ő meg elkezdi szépen aláfalazni a falat, hogy aztán majd legyen bele valami, aztán az is olyan lesz, amilyen Megmestertől kitelik. A sorrend. A sorrend, hogy először a tető, aztán aláfalazunk, ez nem működik. És hadd mondjam ezt, és talán így emlékezetes marad a számunkra, hogy a keresztény egyház történetének az egyik legnyomorúságosabb kísértése az, hogy Megmesterhez szeretnénk hasonlítani. Hogy olyanok akarunk lenni, mint Megmester. Elkezdjük a tetővel, és aztán elkezdünk aláfalazni. Akik ma reggelinél láttak engem, azok látták, hogy az egyik kedvenc pólómban volt, ami Calvin Jánost ábrázolja. Én nagyon szeretem a reformátoroknak a bölcsességét, és az ő egyik fő kritikájuk a korukbeli, meg a középkori egyházzal kapcsolatban ez volt, ez a megfordított gondolkozás. Hogy hogyan gondolkozott a korabeli, a középkori egyház? Azt mondták, hogy akkor kapod meg az üdvösséget, amért szerintük is Jézus halt meg, de csak akkor kaphatod meg, ha már bűntelen és tökéletes lettél. Ez mit jelent? Hogyha elkövettél bűnöket, és azért annyira nem voltak irreálisak, hogy látták, hogy az emberek követnek el bűnöket, esetleg a múltban voltak olyanok, akiket már kellőképpen elfelejtettek az, hogy föl lehetett mindenféle bűntelenséggel cicomázni, ugye ők voltak a szentek. Ha te nem követtél el bűnöket, akkor persze már az üdvösség a tied. De ha követtél el bűnöket, akkor vezekelned kell érte. Akkor meg kell szenvedned azért, hogy bemenjél a mennyországba. Ugye ez a csúcspontja ennek a szimbóluma, a purgatórium. És amíg nem szenvedted meg, amíg nem érdemelted ki, hogy bejussál, addig nem jutsz be oda. Megfordították a dolgot, mert innentől kezdve a teljesítmény kényszerbe szorították bele az embereket. Soha nem tudhatod, hogy na már eleget küzdöttél, már eleget harcoltál, eleget adakoztál, elég jó tettet hajtottál végre ahhoz, hogy az üdvösség a tied legyen. Így ráadásul nagyon könnyen manipulálhatóvá is váltak az emberek, és ez különösen is felerősítette ezt a tendenciát, hogy inkább nem az apostolok szerinti gondolkozás, hanem inkább ez a teljesen felfordított gondolkozás, amit sajnos aztán a 16. századi katolikus egyház dogma szintjére is emelt, hogy akkor tiéd az üdvösség, hogyha a bűntelenség állapotát sikerült neked már elérni, vagy az elkövetett bűneidet rendbehozni, rendezni a büntetést, amit azokért érdemelnél. Ez teljes megfordítása annak, amire az apostol tanít. Az apostol arra tanít bennünket, hogy a teljesítmény, a valódi teljesítmény, az nem a miénk. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen valódi teljesítmény, és ezért mondtam azt, hogy ne a teljesítmény helyett gondoljunk a teljes igyekezetre. Kié a teljesítmény? Istené. Jézus Krisztusban Isten véghez vitte mindazt, ami szükséges. Tehát van teljesítmény a hitünkben, és Péter beszél erről a teljesítményről, csak nekünk nem kell teljesíteni. Ezt Péter nagyon világosan elmondta tegnap, és nagyon fontos, amit mondott, hogy nem ingyen abban az értelemben, hogy senki sem fizet érte az a kegyelem, amit Isten mi nekünk ad, hanem abban az értelemben így, hogy nekünk nem kell fizetni érte. De valaki kifizette annak az árát. Valaki teljesített. Jézus teljesített. És én, ha óvatosan átfogalmazom a sorozat címünket, és nem akarom azért tényleg, hogy bárki is megkavarjon, akkor azt mondom, hogy Isten teljesítménye, Jézus Krisztus teljesítménye után, ami teljes igyekezetünk, ez helytálló lehet. De egyébként, ha magunkról van szó, ha magunkra gondolunk, akkor valóban a teljesítményt az zárjuk ki, teljesítmény helyett teljes igyekezetre hív bennünket. Jézus rendezte el a bűneinket, azt a büntetést, amit ezért érdemelnénk, és mi már élhetünk ennek az ajándékaival. Mindazzal, amit Jézusban megkaptunk. Na most a mai alkalomnak a fő üzenete ez. És bocsánat, hogyha így fogalmazom, de talán így könnyebben megjegyezzük, hogy nem Megmester tanítványai legyünk, hanem Jézus tanítványai legyünk. Erre hívott el minket a mi Urunk. Nem Megmesternek próbáljuk meg az útjait követni, hanem Jézusnak az útját próbáljuk megkövetni. Az alap az a hit, ami az ő teljesítményébe kapaszkodik bele. Mit mond a zsidókhoz írt levél? Olyan jó lenne szó szerint megtanulni, és inkább ezt tanuljuk meg, mint Megmestert. Amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, szerzi, hogy Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Nem kell nekem már semmit sem teljesíteni. Mert az, hogy örökre tökéletessé tette, ehhez én már hozzátenni nem tudok semmit se. Ha én a megszenteltek között vagyok, ha Jézus Krisztus engem megszentelt, örökre tökéletessé tett, akkor bármit tennék, az ehhez már nem tud. Tehát az örökre ahhoz nem tudsz még, én még 2 évvel meghosszabbítom. Ez nem működik. Még tökéletesebbé teszem magam. Nem, a tökéletesnek nincsen felsőbb foka. A tökéletes az teljes. Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Te úgysem tudod elérni, amit csak ő tehet meg. Ez csak ő tehette meg. Fogadd el bizalommal, hittel. És ebből az is következik, hogy az, amiről ma szó lesz, az onnantól kezdve érvényes, hogyha ezt hittel elfogadtad. Amíg ezt nem hiszed, hogy Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, addig ne akarj bizonyítani. Addig ne törekedj a teljes igyekezetre, mert addig úgyis csak teljesítménykényszerré fog válni, ahogyan ez a középkori egyházban lett. De akkor mit jelent ez a teljes igyekezet? És ahhoz, hogy ezt jól értsük, ahhoz egy másik szót, amit a bibliafordítások nem igazán tudnak jól magyarra lefordítani, tanuljunk meg most akkor görögül, mert magyarul nem tudjuk igazán jól kifejezni, ez ilyen nagyon erősen kötődik az ókori görög-római világ kultúrájához. Ez a szó úgy hangzik, hogy epikorégia. Nem tudom, hogy valaki találkozott-e ezzel a szóval, epikorégia. Benne van az, hogy kor, amiből a mi kórus szavunk is származik. Az, amit tudni kell az epikorégiával kapcsolatban, hogy az ókori világban sokkal szűkebbek voltak, sokkal szűkebb körűek voltak a közszolgáltatások, mint amiket ez mi hozzászoktunk. Ebből az is következett, hogy a különböző dalegyletek meg tánccsoportok azok nem kaptak állami támogatást az ókorban. Ez ténylegesen így volt. Viszont ennek ellenére a különböző állami, vagy hát állami inkább mondjuk azt, hogy városi ünnepeken, meg a vallási ünnepeken időnként kórus műveket színre állítottak. Az meg pénzbe került. A korégosz volt az, a kórus vezető, aki színpadra állította a kórus művet. Na de miből teszi ezt? A gazdagok közül, a városban élő, vagy a környezetükben élő gazdagok közül volt olyan, aki azt mondta, hogy én kész vagyok szponzorálni ezt az előadást. A mecénás, pontosan a mecénás. Aztán később ez epikorégia tovább terjedt, bővült a jelentése, már nem csak a kórusműveknek a színpadra vitelére, hanem mindenféle közösségi tevékenységnek a finanszírozására is használták. Hogy jön most ide ez az epikorégia? Miért vettem én ezt a kérdést elő? Mert hogy Péter második levelében 2-szer is szerepel ennek az igei alakja, egyszer itt ebben a versben, és a második pedig majd ennek a szakasznak a végén. Az ókorban az epikorégia nem csak hogy erényé vált, hanem szinte kötelezettségé vált. Látnunk kell, hogy az ókorban is azért a gazdagok között előfordult az, hogy mutogatták a gazdagságukat sokféleképpen, de az ókori ember számára hozzá tartozott az, hogyha nagy gazdagsága volt, hogy nem csak azáltal ismerjék meg a nagy gazdagságát, hogy helikopterrel jár meg, sokmilliós Rolex órát villantja a piacon, hanem, ez már akkor is volt, tehát ez nem egy új jelenség, hanem az is hozzá tartozott, hogy ha te gazdag vagy, akkor valamiféle módon a közösséget is szolgálod a gazdagságoddal, ez elvárássá vált abban az esetben. És Péter ezt a szót, ennek az igei alakját használja itt 2-szer, egyrészt majd ennek a szakasznak a végén, ahol megint csak kicsit olyan furcsa a magyar fordítás, olyan kicsit elnagyolt a magyar fordítás, ahol azt olvasom, hogy majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ott arról van szó, hogy Isten gazdagon szponzorálja a ti bemeneteleteket az ő országába. Itt az epikorégiára való utalás van, hogy Isten az, aki mindent ahhoz rendelkezésetekre bocsát, hogy be tudjatok menni majd az ő országával, és mindez gazdagon teszi, ezt fordították dicsőségesnek valamiért a magyar biblia fordítók. És a másik pedig itt fordul elő, és itt aztán tényleg végképp nagyon nehéz lefordítani, ezzel küzdködnek a különböző biblia fordítások, nem csak a magyar biblia fordítások, amikor azt mondja, hogy hitetekben itt az, hogy mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet és a többi, akkor az az eredeti bibliai szövegben úgy hangzik, hogy a hitetekben jelenjen meg, mint epikorégia, mint a gazdagoknak az önkéntes, odaszánt ajándéka, adománya, jelenjen meg az erényben az ismeret, stb. Miről beszélt tegnap Péter? Péter, de most inkább Péter apostolra gondoljunk, hogy miről beszélt, milyen életünk van nekünk? Gazdag életünk van, talán még ez is látszik a kivetítőn. Gazdag életünk van. Mi a gazdagok közé tartozunk. Azok közé, akiknek van, ami sokaknak nincsen. És az ókori világban ezt pontosan értették, amikor az epikorégiáról volt szó, hogyha mi gazdagok vagyunk, és ha mi komolyan vesszük, hogy gazdagok vagyunk, akkor ez ne csak abban mutatkozzon meg, hogy élvezzük ezt a gazdagságot, hanem hogy ebből az hihetetlen gazdagságból, amit elképzelhetetlen lett volna, hogy magunktól megszerezzünk, de Istentől megkaptunk, ebből adjunk hozzá újabb és újabb dolgokat ahhoz a közösséghez, amelyben benne élünk. Illő az, hogy ezt kimutassuk, hogy mindenki gazdagodjon általa. Tulajdonképpen arról szól ez a szakasz, hogy hogyan jelenik meg ez a gazdagság a mi környezetünkben. Na de ha nincsen teljesítmény, akkor mi késztet minket erre a teljes igyekezetre? Erre most nem fogok választ adni, majd mint a feladatgyűjteményben a végén találjuk meg a választ, de gondolkozzunk el rajta, hogy ha nincsen teljesítménykényszer, akkor mi az, ami késztet minket arra, hogy ez a teljes igyekezet, ez megvalósuljon a hitünkben. Hadd adjak egy házi feladatot is, ha bizonytalanok vagyunk benne, akkor olvassuk el otthon az 50. Zsoltárt majd, ezt nem most figyeljetek arra, amit mondok, majd otthon olvassátok el az 50. Zsoltárt, addig pedig gondolkozzunk, hogy tényleg nem tudjuk-e, hogy mi késztet minket a teljes igyekezetre. Az apostol itt a keresztény életnek 8 fontos vonását mutatja be. Mondhatnánk azt, hogy a keresztény embernek 8 arcvonását. És ezek a vonások nagyon-nagyon fontos vonások. Az jutott eszembe, amikor ilyen kisgyerek voltam, soha nem voltam igazán jó rajzból, meg soha nem tudtam jó rajzolni, miközben mindig nagyon vágytam, a nagypapám nagyon szépen festett is, meg rajzolt is, meg emlékszem, 4 éves voltam, és bekötött szemmel rajzolt házat, meg nem tudom micsodákat, és azok tényleg olyanok voltak, én aztán próbáltam utánozni, és abból minden lett, csak ház nem, amit én próbáltam létrehozni bekötött szemmel. Szóval mindig nagyon szerettem volna tudni rajzolni, és egyszer kaptam a szüleimtől egy olyan füzetkét, ami megtanította, hogy hogyan kell ilyen egyszerű vonalakkal embert, meg lovat, meg kutyát, meg hasonlókat rajzolni. Biztos ti is láttatok ilyet, hogy az ember rajzol egy tojást, aztán a tojás mellé két ilyen kis félkört, alulra rá egy karikát, a tojás mellé egyik oldalon egy ilyen hosszabb véslit, meg a másik oldalon egy hosszabb véslit, meg aztán két véslit rajzol a karika fölé, és akkor ez úgy néz ki, mint egy nyuszi. És ha nem tudtátok elképzelni a leírás alapján, akkor az volt a megoldás, hogy ebből egy nyuszi lett. A végén még az ember szemet, meg szájat rajzol neki, és a kezébe répát, meg a lábára nyúlcipőt, hogyha elég ügyes hozzá, és akkor onnantól kezdve mindenki tudja, hogy nyuszit rajzoltam. Na most, ha itt olvassuk azt, amit Péter leír, akkor itt ezek az arcvonások egymás mellé kerülnek, és egy idő után ismerőssé kezd válni ez az arc. Akkor is, hogyha először még nem teljesen világos, hogy mi az, ami itt előttünk van. Gondoljunk arra, hogy kinek az arca ez, aki... Azt látjuk, hogy először az Isten iránti tökéletes bizalom jelenik meg ezen az arcon. Aztán az erkölcsi kiválóság. Egy egészen csodálatos, tiszteletre indító élettel. Aztán látjuk azt, hogy ugyanezen az arcon, vagy ugyanezen a személyiségen megjelenik a világnak a tiszta, egyértelmű ismerete és az ahhoz való igazodás. Aztán a folytatásban látjuk azt, hogy az, akiről szó van, az mindenben önfegyelemmel, önuralommal éri az életét. Aztán láthatjuk a kitartását minden helyzetben az illetőnek. Aztán láthatjuk az Istenhez való igazodását, Aztán láthatjuk azt, ahogyan az övéiről gondoskodik, és láthatjuk azt, hogy mindenkit tökéletesen szeret. Kinek az arcvonása van itt előttünk? Jézusnak. Pontosan, hogy sorra húzza meg a vonásokat Péter apostol, egy idő után érzékeljük, hogy ez alapvetően nem rólunk szól, még akkor is, hogyha nekünk szól, hanem ez alapvetően Jézusról szól. Arról szól, hogy az életünkben jelenjen meg Jézusnak az arca. Jézus arca jelenik meg, és tegnap Krisztina beszélt erről az isteni természetről, és beszélt arról, hogy ezt Isten szent lelke teremti meg mi bennünk, Jézus szent lelke, Jézus lelke él mi bennünk, és azt akarja véghez vinni bennünk, hogy olyanok legyünk, amilyen Jézus. Honnan tudjuk azt, hogy milyen Isten természete, az isteni természet? Jézus Krisztustól. Ő az, aki megmutatja ezt mi nekünk. Legyetek olyanok, mint Jézus Krisztus. Nem tudom, hogy ki emlékszik-e arra, én biztosan emlékszem, hogy amikor 11 évvel ezelőtt a Fasorban a beiktatásom volt, akkor a meghívóra melyik bibliai mondatot írtuk, ezt én kértem, hogy ez kerüljön oda, a római levélből, a 8. részből, azt a mondatot írtuk oda, hogy a 29. versben szerepel, hogy akiket eleve kiválasztott Isten, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Istennek ez a vágya, ez a célja, ez az akarata az életünkkel, és ez a teljes igyekezet erre irányul, hogy olyan legyél, hogy mindannyian olyanok legyünk, mint amilyen Jézus. Hogy kirajzolódjanak Jézus vonásai a te életeden, meg kirajzolódjanak az ő vonásai a mi közösségünkön is. Láthatóvá legyen Jézus mi közöttünk. Teljes igyekezetnek, tehát ez a célja. És olyan érdekes ebből a szempontból azt gondolom, hogy a Szentírásból nem ismerjük meg Jézusnak az testi, fizikai arcvonásait. Rengeteg festményt láttunk róla, de azok mind az emberi fantázia termékei. Jézusnak a arcvonásait, a fizikai arcvonásait nem ismerjük. Még azt se higgyük el, amikor azt mondják, hogy a torinói lepel az azt mutatja meg. Az is vannak, akik nagyon akarják bizonyítani, de a torinói lepel sem Jézusnak az arcvonásait mutatja meg. Isten nem akarta, hogy mi Jézusnak a testi arcvonásait tudjuk, mert ez nem fontos. Ez nem érdekes. De az, hogy milyenek a lelki vonásai Jézusnak, a lelki arcvonásai, azt nagyon világossá teszi, nagyon világossá mutatja meg a Biblia. Milyen Jézus? És milyenné akar formálni minket Jézusnak a lelke? Most próbáljuk meg Péter szemével látni, és éppen ezért arra gondoltam, hogy nagyon sok ez a 8 tulajdonság, 8 vonás, amit itt látunk, és az időnk meg nagyon gyorsan halad. Úgyhogy megállva és csak röviden magyarázva egy-egy ilyen vonást, hadd mutassam be Jézus életén keresztül, ahogyan az evangéliumokban látjuk, hogy Jézus tényleg ilyen volt. És aztán majd a csoportokban beszéljünk, próbáljunk meg beszélni, lehet, hogy mind a 8-ról nem tudtok majd beszélni a csoportokban, de majd próbáljunk meg beszélni arról, hogy ez mit jelent a mi életünkben, majd lehet, hogy itt ott egy kicsit utalok erre is, mit jelent a mi életünkben. Ugye az első, ahonnan indulunk, az a hit. A hit, amiről már beszélt korábban is, hogy mi az apostolokkal azonos értékű hitben részesültünk, még akkor is, hogyha ahogyan láttuk Calvintól, hogy a hitnek a mértéke szerint van, aki már előrébb van, van, aki még hátrébb van, de a hitnek az értéke az akkor is azonos. Lehet, hogy a mértéke kicsit más, de az értéke az azonos. Itt vita van az írás magyarázók között, mert hogy ez a görög szó, ezt megint talán már hallhattátok igen magyarázatban is, meg akik tanultunk görögül, azok ezt tudjuk, hogy a görög nyelvben a hit, ugyanaz a szó, nem csak hitet jelenthet, hanem hűséget is jelenthet. És vannak, akik azt mondják, hogy itt egy erényfelsorolás van, tehát ez itt a hűségre vonatkozik, mások azt mondják, hogy ez a hitről szól, és hogy a hitünkhöz kell kapcsolni. Én azt mondom, hogy mind a kettő jó megoldás. És lehet, hogy Péter azért sem megy ebbe részleteiben bele, mert a kettő az nagyon szorosan összekapcsolódik egymással. Tanuljuk az Úr Jézustól a tökéletes bizalmat Isten iránt. a tökéletes bizalmat. Ha igazán tudni akarjuk, hogy mit jelent a hit, akkor Jézusnak az életét érdemes tanulmányozni. Aki minden helyzetben kész volt azonosulni azzal, amit Isten mondott. Emlékezzünk arra a jelenetre, ami majd itt Márk evangéliumában is néhány nap múlva elénk fog kerülni, amikor a napi igéket olvassuk, amikor Jézus ott a Gecsemáné kertben küszködik, és kéri az atyától, hogy atyám, ha lehetséges, hadd ne kelljen kiinnom azt a poharat, a szenvedés poharát, ami vár rám. És mit mond utána? De mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Ez a bizalom. Ez a bizalom Istenben, amit Jézus arcán láthatunk tökéletesen, és bárminél inkább a mi életünkön is megjelenne. Hogy ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogy te. Hogyan szoktuk a mi atyánkban is Jézustól tanultuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és a földön nem lehet meg másképpen, csak hogyha a mi életünkben is meg lesz az ő akarata tökéletesen. És ebből következik a hűség. Az a hűség, ami megint csak ott a Gecsemáné kertben tökéletesen láthatóvá vált, amikor Jézus elindult a kereszt felé. Amikor nem mondta azt, hogy próbáljunk meg még valamit, mert hát, ha még meg tudom oldani valahogyan, hogy kikerüljem, hanem ha Isten ezt az utat szabta, akkor ezen az úton végig fogok menni. Nem teszek olyat, amit ő nem mondott, de megteszem azt, amire ő elhívott. Azt az utat végigjárni, amíg el nem jutottam a tőle rendelt célig. Most sokan vagyunk házaspárok, és azt gondolom, hogy különösen is fontos mi nekünk, akik házasságban élünk, komolyan venni egy olyan világban, amelyik a hűséget egyre kevésbé becsüli meg, vagy sokszor nem is érti, hogy mit jelent a hűség. Nekünk különösen is fontos, hogy hűség kérdésekben ne a kortársainkra nézzünk. Ne azt nézzük, hogy mi az, amit a slágerek mondanak, amiket a filmekben látunk, hanem hűség kérdésében következetesen Jézust kövessük. Az ő arcvonása legyen látható a mi életünkön. A második az, amit a Biblia fordításunk úgy fordít, hogy igaz emberség, és ez megint egy nagyon izgalmas szó, nehéz szavak ezek, és próbálja a magyar Biblia fordítás körülírni. A Bibliában nagyon ritkán fordul elő, az Új Szövetségben egy helyütt használja Pál, és egyébként meg alapvetően Péternél szerepel. Az ókori szerzők erkölcstanában azonban egy nagyon fontos szó volt ez az areté, még lehet, hogy van, aki is hallhatta, hogyha ilyen morálfilozófiával foglalkoztatok az életetek során. Leginkább a magyar fordítások, a ókori szerzők fordításai erénynek szokták fordítani, erkölcsi kiválóságot jelent. Nemes léleknek a megmutatkozása, hogy valaki tényleg nemes lélek, annak a megmutatkozása valakinek az életében. És itt egyértelműen az az erkölcsi tisztaság, amiről már egyébként korábban beszélt Péter apostol, tegnap szintén Pétertől hallhattuk, ugye Isten elhívásáról mondja azt Péter apostol, hogy saját dicsőségével, és ez megint nem egy jó fordítás igazán, saját dicsőségével és erejével hívott el, itt megint ez az ereté szerepel. Hogyan hívott el minket Isten? Megmutatta nekünk az ő dicsőségét, és megmutatta azt az egészen kivételes erkölcsi kiválóságot, ami az ember térdre kényszeríti. Hogy Istenben a jó az tényleg jó, a rossz az tényleg rossz. És a jót tényleg teszi, nem csak nekünk mondja, és a rosszat az tényleg elutasítja, és tényleg elveti mindazt, ami pusztító és romboló lenne. Amikor az ember meglátja ezt Jézusnak az arcán, akkor kezd el előtte derengeni, hogy mennyire nincsen helyén az élete. És amikor az ember megérti ezt, akkortól kezd el inkább, egyre inkább vágyakozni arra, hogy Isten rendje szerint ilyen így hív el bennünket Isten az ő erkölcsi kiválóságával, az ő tiszta életével, amit Jézus Krisztusban megmutatott, az ő szentségével, ahogyan a Biblia más helyütt nevezi. És erről beszél itt az apostol, hogy a ti életetekben is a igen legyen, igen a nem legyen, nem, a jó az valóban jó legyen, és amit rossznak mondotok, attól iszonyodjatok, ahogyan ezt Pál apostol mondja. Az Úr Jézus programja olyan megdöbbentő, hogy a programja az olyan sokakat ellenségévé tett, mert megakasztott, hogy hogy lehet ilyeneket mondani, de még az ellenségei sem találtak fogást rajta. Annyira tiszta, annyira világos, annyira egyértelmű volt az, hogy ő valóban Isten rendjében gondolkozik, aszerint beszél, és aszerint cselekszik. Próbálták, de a tények makacs dolgok, megint csak hat hivatkozak, Márk evangéliumára nem sokára fogjuk majd olvasni a 12. részben, ahogyan oda mennek hozzá, hogy megkísértsék őt, emlékeztek az adópénzzel, és a tények makacs dolgok nem lehet tagadni, hogyan kezdik ezek az emberek, azt mondják, hogy mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Az ellenségei is el kell ismerjék. Még akkor is, hogyha a szívük mélyén elutasítják Jézust, de el kell ismerjék, hogy az, amit Jézus tesz, az nem az emberekhez igazodik, hanem minden helyzetben következetesen Isten rendjéhez igazodik. Még ők is kimondják. És aki Jézussal találkozott, az ezt a tisztaságot, ezt a tökéletességet, azt az erőt, ami ebből fakad, fölismerte, ahogyan szintén Márk evangéliumában már olvashattuk az evangélium elején, amikor azt írja az evangélista, hogy azok, akik hallották, álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, nem okoskodott, hanem az egész életéből fakadt ez az erő, a hitelességének az ereje. Talán ez a hitelesség is olyan, amit hozzá lehetne tenni ahhoz, ami itt szerepel. Hogy jól értsük ennek az igaz emberségnek a lényegét. Ez az egészen világos, tiszta, hajlíthatatlan erkölcsi tisztaság, ami megjelent Jézusban, ez, amiről itt szó van, és ez, amire bennünket is hív. Hogy ne keverjük össze egymással azt, ami nem tartozik össze. Ami az ördögtől való, azt elutasítsuk, ami az emberi vágyainkból fakad, azt hagyjuk hátra, és amit Isten gerjeszt a szívünkben, amire ő indít, arra induljunk. Aztán az ismeret. Az ismeretről már beszéltünk, többször is volt itt szó Péter második levelének ebben a szakaszában, mint ami az igaz hitnek az egyik alapvető komponense. Tudjuk, hogy az ismeret az nem elég, sőt, Pál apostol emlékeztet arra, hogy önmagában az ismeret az felfúvalkodottá is tesz, ha csak ismeret van. De nincsen hit valójában ismeret nélkül, igazi ismeret nélkül. Mert hogy a hit komolyan veszi, hogy a világban Isten rendet teremtett. Nem csak fizikai rendet, azt is, hanem erkölcsi rendet is teremtett. És éppen ezért a hívő ember törekszik arra, hogy megértse ezt a rendet, és ehhez igazodjon. Mindent megtesz azért, hogy megértse ezt a rendet, és ahhoz igazodjon. Nem véletlen az, hogy a nagy tudósok között olyan sokan vannak hívő emberek. Mert a hívő embert erre indítja Isten lelke, hogy átlássam a világot, amiben benne vagyok, anyagi tekintetben is, fizikailag is, és erkölcsileg is, és aszerint éljem az életemet. És megint csak ki más lehetne jobb példája ennek az ismeretnek, mint Jézus. Az a Jézus, aki nem csak a látható világnak a rendjét ismerte, hanem a láthatatlan világnak, a számunkra felfoghatatlan, láthatatlan világnak a rendjét is, ahogy a Máté evangéliumában olyan világosan megfogalmazza, hogy az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Minden ismeretnek, lelki ismeretnek, a láthatatlan világ ismeretének a forrása a mi számunkra Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, akit nem tudtak megfogni a kísértésekben. Miért? Mert akik megpróbálták őt kísérteni, azok nem ismerték Istennek a dolgait. Erre megint csak Jézus olyan világosan rámutat, megint csak néhány nap múlva fogjuk olvasni, amikor Jeruzsálemben ezek a kísértések sorra érkeznek, és jönnek hozzá azzal a kimódolt ostoba történettel, hogy akkor a férfinak volt felesége, de a férfi meghalt, akkor az egyik testvér feleségül vette, de az is meghalt, akkor a második is, harmadik is, összesen hetnek volt a felesége. Biztos ismeritek a történetet, ha nem, akkor olvassátok el, lelkileg nagyon építő. És akkor most kinek lesz a feltámadáskor a felesége? És mit mond Jézus először? Azt mondja nekik, hogy vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem Isten hatalmát. Ez a kettő dolog, amit Jézus Krisztus által világosan, egyértelműen megismerhetünk, és ismerjünk is meg. Az írásokat, és az Isten hatalmát. Tudtak ők sok mindent a Bibliából, de nem értették a lényegét, nem fogták föl annak. Nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Jézus olyan világosan és egyértelműen ismerte azt. Ő, aki egyedül tökéletesen ismeri az atyát, és aki nekünk is kijelenti az atyát, megmutatja, hogy ki a mi mennyei atyánk, arra is megtanít bennünket, hogy ez az ismeret, ez nem elmélet csupán, hogy ez egy személyes ismeret, egy kapcsolatban megvalósuló ismeret. Azt az ismeret után olvasunk az önuralomról, vagy így is fordíthatnánk, hogy önfegyelemről, vagy nagyon sok külföldi bibliafordítás önkontrollnak fordítja ezt. És én azt gondolom, hogy ez megint csak érezzük, hogy egy nagyon érzékeny pontja az életünknek. Az önfegyelemnek a kérdése, hogy mennyire vagyunk urai az életünknek. Hogy mennyire az történik, amit valóban helyesnek gondolunk és mondunk. Nem tudom, hogy van-e ilyesmi a birtokunkban. Hogyha van ilyesmi a birtokunkban, mindig akkor használjuk el, amikor az tényleg indokolt, hogy használjuk. Én most nem akarok erről bizonyságot tenni, kínos lenne, de azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni, hogy a mobiltelefonunk például hogyan irányít bennünket, vagy hogyan hat ránk. Olyan jó Jézusnak az önuralmát nézni. Emlékeztek a megkísértésére? Már hetek óta nem evett semmit. És oda jön hozzá a kísértő, és azt mondja neki, hogy megteheted, itt ez a sok kő, változtasd kenyérré. És Jézus tudja, hogy most nem az evés ideje van. Ő azért, miért ment ki a pusztába? Hogy Istennel közösségben legyen és böjtöljön. Van ideje az evésnek, a kenyérrel nincsen probléma. Sőt, ha a kenyérrel probléma lenne, akkor Jézus nem etetett volna meg egyszer 5000 embert, egyszer 4000 embert, meg még ki tudja hányszor embereket, sok-sok kenyérrel, amit ő általa sokasított meg Isten. Azt mondja az kísértő, te meg tudod tenni? És Jézus azt mondja, hogy persze meg tudom, de nem akarom megtenni. Én nem azért jöttem ide, hogy kenyérrel táplálkozzak, hanem hogy Isten akarata töltsön be, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindaz, ami Isten szájából származik, az táplálja őt. Milyen ereje van a mi Úrunknak, hogy ellen tudott ennek állni. És milyen ereje van, hogy amikor aztán újra jött a kísértés, amikor ott volt a kereszten, és azt mondták, hogy ha Isten fia vagy, ahogyan ezt az ördög is mondta, ha Isten fia vagy, gyere le a keresztre, és majd hiszünk benned. Akkor volt ereje ott maradni a kereszten, mert ez volt az atya akarata. Nem mondta azt, hogy hú, itt készek lennének hinni én bennem, ha lejönnék a keresztről, nekem is könnyebb lenne, nekik is jó lenne. Az atya akaratát követte. Olyan világos a Bibliában, hogy nagyon sok minden van, ami önmagában jó. Még azt is mondhatjuk, hogy az ölelés. Ugye most az elmúlt napokban fontos szerepet játszott az ölelés, és tegnap hallottuk, hogy 7-szer naponta szükségünk van ölelésre, és mégis azt írja a Biblia, hogy ideje van az öleléstől való tartózkodásnak. Vajon van-e önuralma tartózkodni az öleléstől? Vajon van-e önuralmam arra, hogy amikor valaminek nincsen helye, akkor ne azzal foglalkozzam, majd amikor ideje lesz, mert mindennek van Istentől rendelt ideje, ami valóban szükséges, akkor majd foglalkozom azzal is. Ez az önuralom. Hogy van az életünkben? Amit Istentől kaptunk, a magunk elképzelése szerint használjuk, vagy az ő akarata szerint használjuk? Pál apostoltól szoktuk idézni, hogy mi minden rossznak a gyökere? a pénznek a szerelme. Ugye Jézus nem kommunista, nem mondja azt, hogy a pénzzel van a baj. A pénz szerelmével van a baj. A pénz az eszköz, amit lehet jól használni, ha akkor és arra használjuk, amire Isten adta. A pénz szerelme, amikor Isten helyére kerül. Vajon van-e ilyen önuralom az életünkben, bármivel a kapcsolatban, amit Istentől kaptunk? Aztán a következő, erről most nem fogok olyan részletesen beszélni, amit a Biblia fordításunkban úgy olvasunk, hogy álhatatosság, úgy is fordítanánk, hogy kitartás. Maga a görög szó azt jelenti, hogy valaminek alatta maradni, ami nyomja a vállunkat, de nem dobom le, nem hagyom ott, hanem hordozom, alatta maradni a tehernek, amit Isten a vállamra helyezett, és kitartani. Kitartani a végsőkig, akkor is, ha nehéz. Milyen sokszor nehéz kitartani ott, ahova Isten állított engem. De megint csak nézzünk Jézusra. Emlékeztek rá, amikor lejön a dicsőség hegyéről, és azzal fogadják a tanítványai, hogy nem sikerült kiűzni ezt a tisztátalan lelket abból a fiúból, akit idehozott az apja, és mit mond Jézus, annyira megrendítő ez a mondat, hogy hitetlen nemzedék, meddig maradok még veletek, meddig kell elviseljelek titeket? És úgy várnánk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy akkor végeztem veletek, és faképnél hagyja őket, és nem teszi. Mert Jézusnak nem az volt a feladata, hogy ott visszaforduljon. És bármennyire fájt neki látni a hitetlenségét, még a tanítványainak is, végigjárta az utat, és még amikor belülről is az jött, hogy én nem akarom, akkor is kimondta, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. És amikor azt mondták, hogy szállj le a keresztről, akkor nem szállt le, hanem kitartott, végigélte azt, amit Isten ő neki elrendelt. A kegyesség. Erről megint csak nem kell sokat beszélnem, mert Péter tegnap beszélt róla, ez ugyanaz a szó, ami ott szerepelt az a harmadik versben, hogy ami az életre és a kegyességre való, vagy amit Isten félelemnek is fordíthatunk, és amiről tegnap hallottuk, azért ezt idézzük föl, hogy mi volt a 147. Zsoltár szerint a Isten félelemnek a meghatározása. Az ő szeretetében bíznak, igen, vagy az ő kegyelmében reménykednek pontosan. Az Istenre irányuló élet, amelyik tőle várja azt, amire szükség van, és ami neki engedelmeskedve teszi azt, amit ő mondott. Jézus így cselekedett. Olyan kedves számra az a történet, amit az evangéliumok leírnak, amikor Jézus sok ember életében tesz csodát, meggyógyítja őket, tisztátalan lelkeket űz ki, és aztán másnap reggel azt olvassuk, hogy az első útja az imádság helyére viszi őt, kimegy egy csendes helyre, magányos helyre imádkozni, és jönnek utána a tanítványai, hogy itt van sok-sok ember, szeretnének téged látni, hogy meggyógyítsd őket, meg már mindenki téged keres, és Jézus azt mondja, nem, Isten nekem nem ezt mutatta. Én nekem az evangéliumot kell hirdetni, és megyek, és viszem tovább az evangéliumot. Ez a fajta Isten félelem, ez a fajta kegyesség, amelyik Istenre néz, megérti Isten akaratát, és ahhoz szabja magát. És nem ahhoz, amit kívülről mások mondanak, és nem ahhoz, amit belülről a szíve diktálna, és tegyük mérlegre a saját életünket, hogy mi kinek engedelmeskedünk. A saját ambícióinknak, mások elvárásainak, vagy akár ezekkel szemben is az élő Istennek. Utolsó kettőre annyiban hadd vesztegessek egy picivel több szót, mert tudom, hogy nagyon a végén járunk az időknek, mert itt megint a magyar Biblia fordítása szerencsétlenkedik sajnos, nagyon nehezen fordítható jól, de nehezen fordítható szerintem rosszabbul is, mint ahogyan sikerült ezt összehozni a Biblia fordításnak. Itt a testvéri szeretet meg a minden ember iránti szeretet, ami ebben a szövegben nem szerepel az eredeti leírásban, az a minden meg az ember. A szeretet szó az szerepel, és előtte egy másik szó, a Philadelphia szó szerepel, ugye ezt a város talán ismerhetjük, Philadelphia városát, vagy több ilyen is volt a történelem során. Itt két különböző meghatározása a kapcsolatainknak, De a minden ember iránti szeretet az egy nagyon rosszul sikerült meghatározása magyarul. Kezdjük a testvéri szeretettel. A testvéri szeretet, akiket Isten mellém helyezett, akiket rám bízott, az irántuk való elkötelezettség. Itt másik szó szerepel, mint majd a következő, az agapé, az ott az következő az agapé lesz, a Philadelphiában, ez a phileo szerepel, amit időnként úgy szoktunk tekinteni, mint ami csupán emberi, de a Bibliában Istenre is olvassuk, hogy Isten phileo, ezzel a filiával, ezzel a szeretettel, ezzel az elkötelezett szeretettel is szeret bennünket, ez is egy kicsit félrevisz bennünket. Ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy vannak olyanok, akiket Isten különösen is ránk bízott. Ez a fajta családi elkötelezettség, a korabeli világban csak a családra vonatkoztatva, a keresztjének számára a lelki családra vonatkoztatva is igaz. Hogy vannak olyanok, akikért különös felelősség terhel bennünket. Ugye Jézus tanította, amikor azt mondta a képmutatóknak, hogy ti azt mondjátok, hogy ha Istennek már fölajánlottam korbán, ugye ez az Istennek ajánlott dolog, a vagyonomnak azt a részét, amit a szüleimre lehetett volna fordítani, akkor már a szüleim iránt nem tartozom felelősséggel. És akkor fölírjuk Istennek a parancsolatát, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ami nem azt jelenti, hogy nem kell más idősek felé tisztelettel fordulnom. De az apámra és az anyámra egészen máshogyan tekintek. Volt nemrégen ez a nagy vihart kavart megjegyzés az amerikai alelnöknek, talán emlékeztek rá, amikor arról beszélt, hogy először a családunkat szeretjük, vagy az irántuk való szeretet határoz meg, aztán utána a szomszédaink, aztán utána a falusi vagy városi közösség, aztán utána a népünk, és aztán a mindenki más iránti közösség határoz meg bennünket. És egyből nagy felháborodás szült, ugye alapvetően politikai oldal szerint ki hova tartozott, hogy igaza van, vagy nincs igaza annak, amit az alelnök mond, még a pápa is beszállt, és előadták azt, hogy nem jó az, hogyha alelnök teológussá lesz, és a politikus teológussá lesz. Egyből Amerikában megjelent a 300 millió teológus, és mindenki véleményezte az álláspontját, pedig alapvető bibliai igazság van abban, amit az alelnök megpróbált kifejezni, megnéztem a pontos szöveget, amit ő ezzel kapcsolatban mondott. Amikor erről beszélgettünk néhány hónappal ezelőtt, akkor valaki ott azt mondta erre, hogy azért elég fura lenne, hogyha mondjuk Ferenc pápával együtt, aki elítélte az alelnököt, mi azt mondanánk, hogy valakinek, hogy hát ugyanúgy szeresd a szomszédod feleségét, mint a sajátodat. Vagy hogyha most azt mondanánk valakinek, hogy akkor vehetsz fagylaltot a gyerekednek, hogyha már minden más gyereknek vettél fagylaltot, mert hát ugye egyformán kell a gyerekeket szeretni, mindegyiket. Nyilvánvaló, hogy Isten más felelősséget helyezett mi ránk. Amikor azt mondja, hogy szeresd felebarátodat, az magyarul nem sokat mond ez a szó, hogy felebarátodat, a bibliai nyelvekben mindenhol a szomszédot vagy a hozzád közel állót jelenti. Én nekem nem a tőlem távolít kell szeretni, azt nagyon könnyű szeretni, azt csak érzelemmel kell szeretni. A mellettem levőt kell szeretni, akinek az összes gigolyája állandóan zavar engem. Akinek folyamatosan belefutok abba a bűnébe, amit újra és újra elkövet. Erről szól ez a testvér szeretet, hogy Isten testvéreket helyezett melléd, és legyél feléjük azzal a szeretettel, amit Isten rajtad keresztül akar nekik megmutatni. A Kínában élőnek majd megmutatja más által, meg a Dél-Amerikában élőnek megmutatja más által. Neked a fasori testvéred felé van elkötelezettséged, felelősséged, mert téged ide helyezett a te Istened. Olyan megdöbbentő azt látni, hogy Jézus mennyire komolyan vette ezt a felelősséget. És most hadd idézzem föl azt a tényleg talán azt lehet mondani, hogy leggyönyörűbb imádságot, ami a Bibliában szerepel, amit Jézus a halála előtti estén, a tanítványai jelenlétében, az utolsó vacsora után elmond. János evangéliumában olvassuk, és amikor a tanítványain körültekint, akkor azt mondja, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból, a tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet, és én is megtartottam őket. Jézus tudta, hogy kiket bízott rá az atya. és azok felé különösen is megmutatta a szeretetét. És aztán szintén János evangéliumában a következő fejezetben olvassuk azt a megható jelenetet, amikor jönnek Jézust elfogni a katonák, és megkérdezi tőlük, hogy kit kerestek. Azt mondják, hogy a názareti Jézust. De Jézus azt mondja, hogy az én vagyok. Akkor ezeket engedjétek elmenni.
Jézus komolyan vette, hogy ezeket az embereket ő neki meg kell őriznie. És nem önmagát védte még ott, amikor a keresztre indult akkor sem. Nem önmagával foglalkozott, hanem azzal, hogy őket engedjétek elmenni.
Szereted-e így a testvéredet? Ez a Jézusi arcvonás. Ez a testvér szeretet. Akit Isten te rád bízott. Így véded, így óvod, így kész vagy-e gazdagítani őt. És nem általánosságban ömlengünk a szeretetről, arról a világ is tud, hanem akiket Isten ránk bízott, akik mellettünk vannak. És ezek után jön az egésznek a betetőzése, a szeretet, ez az agapé, ahol nincsen arról szó, hogy minden ember iránti szeretet, és nem is hiszem, hogy Péter erre gondolt, mert Péter pontosan tudta, hogy Jézus szerint elsődlegesen kire irányul ez a szeretete az embernek? Istenre. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Amikor ez az agapé szeretet jelenik meg, ez nem korlátozódik minden emberre. Bármennyire is a magyar bibliafordítók arra gondoltak, hogy most akkor kiterjesztik mindenkire. De ha csak minden embert szeretsz, az kevés. Szeresd ezzel a szeretettel a te mennyei atyádat, és szeresd mindazt, amit ő megteremtett, amit ő létrehozott, minden embert is, meg mindent, ami az ő kezéből származik. Ez a szeretet járja át az életedet. Az Isten szeretet, ilyen szeretet. És ez a szeretet jelenjen meg az életetekben. Ezek az arcvonások kirajzolják Jézusnak a képét, és bárcsak ezek kirajzolódnának a mi életünkön is. És egy dologgal adós maradtam, ugye mi volt a kérdés, hogy mi mindennek a mozgató rugója? Hogy a teljesítmény helyett, a teljes igyekezet, de miért fogunk mi teljes igyekezettel menni, hogyha már úgyis minden a miénk? Említettem az 50. Zsoltárt, majd olvassátok el, hogy mennyire nincsen Istennek szüksége arra, amit mi teszünk, mert nem tudunk mi neki semmit se tenni, amire ő neki szüksége volna, és mégis milyen nagy öröme van abban, hogyha mi hálából megtesszük. A már idézett reformátorok viszont olyan világosan és egyértelműen beszéltek erről, hogy hadd idézzem a Heidelbergi kátét, ugye azt mondták nekik, hogy hát ez könnyelművé tesz, meg gonosszá tesz bennünket, hogyha nem kell én nekem kiérdemelni Istennek a szeretetét, és mi volt a válasz a Heidelbergi kátének? Nem tesz ez a tanítás könnyelművé és gonosszá? Nem. Mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Lehetetlen, hogy ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Mindez hálából fakad. És a hálát hogyan lehetne leginkább megmutatni? Az jutott eszembe, amikor kisfiú voltam még, és időnként a nagymamám kedvesen kötött nekem egy pulóvert. Mivel tudom megmutatni a hálámat a nagymamámtól kapott pulóver iránt? Ugye mondhatom azt, hogy nagyon köszönöm, és mondjam is ki. Elkezdhetem dicsérni, hogy milyen szép, meg milyen különleges, meg milyen egyedi, meg stb. Ennek is biztos örül a nagymamám. De minek örül leginkább egy gyakorló nagymama? Hadd kérdezzem itt a gyakorló nagymamákat. Ha fölveszem, pontosan. Minek örül egy édesanyja, hogyha megfőzte a finom ebédet, hogyha megkóstolja a gyermekünk, és azt mondja, hogy ilyet még egy Michelin csillagos étterembe se lehet enni, vagy hogyha elfogy az a finom ebéd. Minek örül Isten, hogyha az ő ajándékai dicsérjük, szépeket mondunk róluk, vagy hogyha élünk a tőle kapott ajándékokkal. Péter azt mondja, hogy gazdagok vagytok. Gazdagok vagytok, mutassátok meg ennek a világnak, hogy milyen gazdagok vagytok. Úgy, ahogy az Jézus Krisztus tanítványaihoz élik. Legyen ez látható mindenki számára. Amen.